9. Medve Gábor nem látta pontosan, hogy mi történt, mert jóformán kizárólag az álmos szemű merényit nézte önfeledten. Formás azonban, mint a fejlemények során kiderült, végül mégis nekifogott, hogy levesse a cipőjét, önként, hiszen egy ujjal sem nyúltak hozzá. A vastagnyakú vörös fiú és a másik, aki mellette ült az ágy szélén, erélyesen biztatgatta. Merény inkább csak a fejével intett néha, máskülönben mozdulatlanul állt előtte és várt. Egyszerre azonban, mintha fagy dermesztette volna meg a levegőt, hirtelen halálos csönd támadt, s a helyzet teljesen megváltozott. Olyan érzékelhetően szakadt meg a pusmogás, morajlás, hogy a nyomába tóduló dermett, légüres némaság szinte végig söpörte a hosszú hálótermet. Merény eltűnt formes ágya mellől, a másik kettő is eltűnt. Pokoli ügyességgel és észrevétlen gyorsasággal mindenki a helyére varázslódott, az ágyához, pedig egy szempillantással előbb még nagy jövésmenés volt az ágy sorok közt. A hálóterem felső végéből, ahol Bognár tiszthelyettes szokott állni, egy drótkefe bajszú, ismeretlen altiszt nézett szembe velünk. Mindenki feléje fordult. A kefebajszos jó ideig nem csinált semmit, csak áldogált szótlanul. Kifejezéstelen arca megserezzent. Amikor végre megszólalt, ilyesfélét mondott, nye, halkan, de vakkantva, vagy talán nem is mondott semmit, csak a bajusza két vége rándult egyet fölfelé. A hálóterem vigyázba vágta magát, dörgő bokacsattanással. Formes Attila elkésett a mozdulattal. Hamarjában nem tudta, mit évő legyen, mert fél lábáról már lehúzta a cipőt. De aztán megállt az egyik lábán, a másikkal meg odatérdelt ügyesen az ágy széléhez, mintha szabályosan vigyázba állna. Megint mozdult egyet a kefebajusz. Pje! Ez nyilvánvalóan pihenyt jelentett. Minden esetre valamennyien ezt a vezényszót hajtottuk végre, kirakva jobb lábunkat. Mgye! Vakkant megint a tiszthelyettes, aztán újra pje! A negyedik mgye-nél Formes is észrevette, amit a többiek már jóval előbb, hogy a kefebajszos férfi egyenesen őt nézi. Sőt, nem csak nézi, hanem int neki alig észrevehető fejmozdulattal. Óvatosan leeresztette a mesztelen talpát is a földre. Pillanatnyi szünet támadt, aztán hátulról alaposan meglöpték. Eredj oda! Súgta Formesnak a mögötte álló folytott düvel. A kefebajszos, amint az újonc eléje ért, valamit mondott neki, de olyan finom hangon, hogy az nem értette, s ennél fogva nem is felelt rá semmit. A férfi lassan végigmérte, felülről lefelé. Ahogy a lábához ért a tekintete, felvonta a szemöldökét, és jobban előrehajolt. Gúnyos álmélkodással szemlélte Formes cipőtlenségét. A fiú nyilván úgy érezte, hogy magyarázattal tartozik, de alig, hogy megszólalt, a másik félbeszakította. Még nem kérdeztem semmit. Körüljárta az újoncot, s hátratett kézzel hajlongva vizsgálgatta. Aztán újra megállt előtte. Ez veszedelmes, mondta. Könnyen megfázunk így. Halkan, választékosnak szánt hangon beszélt. Már is világos volt annyi, hogy ez a kefebajszú tiszthelyettes éppen az ellentéte a gorombán ordítozó Bognárnak. Ugyebár? Tette hozzá. Igen, mondta Formes, megörülve a kedélyes hangnak, de azért kissé bizonytalanul. Könnyen felfázunk így, folytatta a tiszthelyettes hátraszegve a nyakát. Aztán jön a hasmenés, kérem alázattal. Ugyebár? Igen. Miért van mezítláb? Ez még kurtábban hangzott. Meg akartam igazítani a kapcámat, kezdte a fiú egyetlen lélegzettel, mert összegyűrődött és nyomta a lábamat, és amikor éppen levettem az egyik hasmenés, mondta a kefebajszos, kissé a hálóterem felé fordulva, s ügyet sem vetve az újonc magyarázkodására. Hascsikarás! Szaladgálás a reterátra. Levettem éppen az egyik... Hol a reterát? Nincs reterát. Tele a gatya. Ugyebár? Kérem tisztelettel, tette hozzá gunyorosan. Bátortalan nevetés kerekedett, amely rögtön megtorpant, mihelyt a kefebajszos felkapta a fejét. Menjen a helyére! Fordult újra Formeshez. A fiú megindult, de a fele útnál visszaparancsolták. Hátraarc és futólépést! Emelte fel az ujját. Amikor azt mondom, hogy lelépni! Lelépni! A fiúnak ezúttal sikerült az ágyáig eljutni, s onnét intette vissza a férfi. Lelépni, mondta most egyszerűen, amikor Formes elébe ért. Nem tartotta szükségesnek megmagyarázni, hogy miért hívta vissza. Még négyszer futtatta ide-oda a fiút. Utoljára pedig így szólt, vacsora után jelentkezik nálam. Lelép. Ez volt Schulze tiszthelyettes, a másik felügyelőnk. Csak egy jó fél óra múlva tudtam meg a nevét új szomszédomtól, amikor a kefebajszos kiment a teremből. Bognár még mindig a mosdóban számolta a párnahúzatokat. Fokozatosan ismét megindult a halk morajlás és jövésmenés támadt. Égtek a villanyok. A mi kivételünkkel már mindenki átöltözött fehér zsávoly ruhába és kézmosáshoz készülődött. Mi, heten újoncok, a tegnap délelőtt kapott fekete zubbonyt viseltük, és ezt hordtuk még sokáig. Mindenhol kirít ez a részgombos feketeségünk a többiek közül, akik vagy zsávoly ruhában, vagy csukaszürke posztó zubbonyban jártak. Bognár rajonként vezényelte kézmosáshoz a hálótermet. Alig érthető, képtelenül hangzó műszavak röpködtek. Első bajtárság, fellépni, visszakozz! Ez a visszakozz volt a leggyakoribb vezényszó. Legalábbis a drótkefe bajszú tiszthelyettes mindent visszakoztatott egyszer-kétszer. Mielőtt kiment, egy fél óráig kellemetlenkedett velünk. Amikor a félig mezítlábas Formest utoljára helyére futtatta, előhúzta acélzsebóráját, felpattintotta a fedelét, megnézte, majd felénk fordult. Egy perc alatt átöltözni zsávoly ruhába, mondta. Komoran nézett velünk farkas szemet, és senki meg sem moccant. Nem értettem a dolgot. Megint rándult egyet a bajusza, és egy vezényszó félét kiáltott. Tovább! Erre aztán szédületes kapkodással vetkőzni, öltözni kezdett valamennyi növendék. Hiába. Tovább tartott egy percnél a zsebóra tanúsága szerint, úgyhogy a tiszthelyettes elrendelte. Fél perc alatt ingben, alsó nadrágban sorakozó. Fél perc alatt eszeveszett gomolygásban ott tülekedtünk valamennyien a fal menti átsor és a kettős átsor közti széles járatban. Akkor kezdődött a visszakoztatás. Helyekre, sorakozó, visszakozz, sorakozó. Egy perc alatt házi zubbonyban és zsávolynadrágban. Másfél perc alatt beágyazva, két lepedővel és ajpokróccal a karon sorakozó. Visszakozz, egy perc alatt megágyazni, szétdobni, megágyazni. Lepedővel sorakozó, visszakozz, zsávoly zubbonyban, beágyazni, visszakozz. Végül a drótkefe bajszú hidegen leszögezte. Több mint két percig tartott. Köszönöm, tudomásul vettem. És azzal kiment. Hisz ez egy ronda alak, mondtam a szomszédomnak, akinek az ágyát a közös, nagy éjjeli szekrényünk választotta el az enyémtől. Schulze, tiszthelyettes úr, mondta a tömpe orrú, csendes fiú. Rakosgatott a fiókban. Részvétlenül hallgatta kifakadásaimat. Tovább zúgolódta. De hát nem is lehet olyan gyorsan megágyazni. Mit? Felelte vállatvonva, hátra sem nézett. Ő sem tudna. Erősködtem. Hát nem igaz? Állj, te hülye! Mondta a tömbe orrú kelletlenül. Majd. Aztán, ahogy csodálkozva néztem rá, lezárta a vitát. Elefes! Ingerülten fordult el. Sem azt nem értettem, hogy mivel bosszantottam fel, sem a szavak egy részét, amiket itt mindenki használt. A trágár kifejezések közül elég sokat ismertem, de nem tudtam például, mit jelent a kupleráj szó. Pedig ezt Bognár tiszthelyettes is többször alkalmazta. Nem vagy kuplerájban, mondta korholóan. Tömbeorvú szomszédom pedig ezzel kezdte az ismerettségünket, aztán ne csinálj kuplerájt a szekrényben, mondta szelíden, bemutatkozás helyett. Jó indulatú gyereknek látszott, még nem tudtam a nevét. Az éjjeli szekrény a homlokáig ért, mert voltak éppen egy nagy, ormótlan barna láda volt, amolyan kisebb fajta ruhás szekrény, s ha a fiúkjában keresgélt, Lábújhegyre kellett állnia. Nekem persze csak az államig ért az éjjeli szekrény. Fiúkja egyre kesszel két részre volt osztva. Az ajtaja belsejére litografált szekrényrend volt ragasztva, mely rajz és szöveg segítségével részletes pontossággal előírta mindennek a helyét. A fiúk külön felülnézetben volt lerajzolva, s benne ügyesen a szappan, fogkefe, körömolló, tűcérna, a nikkel, ivópohár, meg egyéb még tartalékgombok is láthatók voltak, s a művész mindent két példányban ábrázolt, balról az énre kezemet, jobbról a szomszédomét, és szabad kézzel. A nagyobbik rajzon azonban, mely a szekrény rendjét szemléltette, vonalzót használt. Az összehajtogatott ingeket, zubbonyokat, nadrágokat, ennél fogva vonalzóval élesen meghúzott, keskeny téglalapok jelképezték. Talán könnyebb lett volna az egész életem, ha nem használ vonalzót. Talán bátrabb, jobb, különb ember vált volna belőlem. Nem értettem, hogy miért haragszik tömbe orrú szomszédom, ha Schulze tiszthelyettest szidom. Nem értettem, miért nevez engem ülepnek, állatnak és még csúnyább dolgoknak. Furcsa, kedvetlen ingerültséggel, amikor olyan csöndes, béketűrő fiúnak látszik. De nem sokat törtem rajta a fejemet. Halász Péter viselkedése annyira megzavart, hogy úgy szólván semmi másra nem bírtam gondolni. Vacsora előtt az étteremben Bognár tiszthelyettes beosztott bennünket tízesével egy-egy asztalhoz, az újoncokat itt is elválasztva egymástól. Én is egyedül kerültem kilenc régi növendék közé. Még nem ülhettünk le. Most már tele volt az étterem, s a többi három évfolyam asztalainál is nagy nyüzsgés, helyezkedés folyt. A terem felső végét, amelyhez a zenekari emelvény két asztala is tartozott, a negyedévesek kapták, de az alsóbb évesek asztalaihoz, a miénkhez is kijelöltek egy-egy negyedévest asztalfőnek. Elég sokáig húzódott ez a rendezkedés, s én közben észrevettem Halász Pétert, nem messze a mi asztalunktól. Hirtelen elhatároztam, hogy oda megyek hozzá. Belül állt az ablakfülkében, s át kellett volna furakodnom 6-8 növendék közt. Ahogy meglátott, a szemével, szemöldökével rögtön jeleket kezdett adni, nagyon hevesen, hogy menjek vissza, menjek a fenébe gyorsan. Rá se hederítettem. El voltam számva, hogy beszélek vele. De egyszerre csak éreztem, hogy megfogják a vállamat, és hátra penderítenek. Bognár lódított vissza a kijelölt asztalomhoz. Nem káromkodott, nem mondott semmit, csak intett. Mintha az eddigi halk murajlás is elcsitult volna. Az asztalom körül álló pillantását követve a felső ajtó felé fordultam. Ott állt Schulze tiszthelyettes úr. Könyökömmel megérintettem a szomszédom karját, aki másfelé nézett. Te! Súgtam neki dühösen. Ez a ronda Schulze már megint itt van. Villant egyet a szeme felém, szinte eltorzult az arca a gyűlölettől. Neked jár a pofád, suttogta. Te senkiházi, te trágyalé, te koszos újonc, te... A másik szomszédom közben bokán rúgott, és úgy látszik többen meghallották a megjegyzésemet, mert az asztalon is áthajolt az egyik fiú, fenyegetően merezgetve rám a szemét, s hasonló átkokat sziszegett. Egy negyedik csak annyit mondott, amikor ima után leültünk, és kiderült, hogy ő lett a baloldali szomszédom, nem pedig aki bokán rúgott, csak annyit mondott, ne beszélj annyit. Miért ne beszélnék? Kérdeztem halkan, de felháborodva. Csak. Talán te fogod megtiltani.
Kus, mondta röviden, és el is kellett hallgatnom, mert a napos tiszt visszafelé sétált az étterem alsó vége felől, s a többiek is elhallgattak. Gulyás volt vacsorára. Leveses tányérokból lettük kanállal. Láttam, hogy a többiek közül néhányan jeleket karcolnak bicskájukkal a szalvét a karikájukba. Ez ugyan fölösleges volt, mert a karikák számot viseltek, de azért előszedtem én is a bicskámat, és követtem példájukat puszta szórakozásból. A puha fémötvözetből készült gyűrűt élvezetes volt farigcsálni, mégis abba hagytam, alig hogy belefogtam. Kissé megütközve tapasztaltam, hogy nem lelem benne örömömet. Bognár kísért fel bennünket a hálóterembe, persze zárt rendben, ahogyan nevezték, hiszen mindenhová így mentünk. A folyosón sorakozó, fejlődött vonalban, azaz két sorban, aztán jobbra át, indulj. Már jött is ki az étteremből a következő évfolyam. Keresték a sapkájukat a temérdek fogason. Sorakozó, jobbra át, irány a hálóterem, század, indulj! Bognár odafent bement a mosdóba pár percre, kijött, utasításokat adott annak a két-három növendéknek, akik kísérgették, aztán kiment a hálóteremből. Tömpeorrú szekrénytársam vetkőzni kezdett. Kihúzta ágya alól a táskáját, és eltorlaszolta vele a kijáratot a két ágy között. Most, hogy Bognár kiment, elég nagy járáskelés és lárma kerekedett. Még hangos beszéd is hallatszott. S messze, vagy nyolc ablakkal feljebb, vita, és megkezdett, hamar félbehagyott dulakodás. Átléptem a táskát, amikor szomszédom utánam szólt. Hova mész? Meglepődtem, mert eddig nagyon szófukar volt ez a tömpe orrú fiú. Most figyelmeztetett, hogy ágyazzak meg és vetkőzzem le, ne szerencsétlenkedjek annyit, mert pórul járok. Mindezt Gorombán, a legtrágárabb kifejezésekkel közölte. Mégis szót fogadtam neki. Majdnem egy fejjel alacsonyabb volt nálam, és úgy gondoltam, egyébként tévesen, hogy félkézzel el tudnék bánni vele. De nagyjából már eldöntöttem, hogy mindent felfüggesztek addig, amíg meg nem figyeltem, és ki nem ismertem az itteni szokásokat. Azt már is észrevettem, hogy ezeknek a trágár káromkodásoknak nincs nagy súlyuk voltaképpen. Majd kiigazodom itt hamarosan, gondoltam. Szintén tévesen. Megágyaztam, levetkőztem. Nem sok idő telhetett el Bognár távozása óta, a zaj fokozódott. Aztán egyszerre megint végig söpört a hosszú hálótermen a teljes elnémulás. Pár másodperccel előbb valamiféle cincogó, cicegő hang indult el a felső ajtó felől, és a vészjel cik-cik-cik már is elhalt. Kicsit elkésett. Schulze már bent is volt. Átvette Bognár tiszt helyettestől a szolgálatot. Megállt az átsorok végében, háttal a mosdónak, közvetlenül a földön hanyat fekvő Cakó és Medve Gábor mellett. Rá sem nézett a két újoncra. A bajusza mozdult meg. A szájával pedig ezt mondta. Auf die Plätze! Az auf die-t tagolva is halkan ejtette ki, a plecce szónál pedig a dühös vakkantás után ráfagyott arcára a fintor. Bajusza úgy maradt felhúzva, vizenyős szeme kidüllett. Mindenki az ágya végéhez rohant, aki nem volt ott, s újra a tiszthelyettes felé fordulva megmerevedett. Ezzel kezdődött életünk igazi zűrzavara. Ha eddig nem értettem egyet-mást, hát most aztán olyan sűrű köt szállt le, igaza van Medvének, hogy ettől fogva minden összezavarodott. S napokba, hetekbe telt, amíg annyira tájékozódni tudtam, hogy megtaláljam a saját orromat. De az már nem az én orrom volt. Én sem voltam már önmagam. Nem álltam egyébből, mint szakadatlan szűkölésből és görcsös figyelemből, hogy megértsem, mivé kell válnom, mit kívánnak tőlem. Mert sokáig ezt sem értettük meg. S Medve értette meg a leglassabban és a legnehezebben.